Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Ez a sorozatunk most már úgy nagyon irányt vett a vége felé, de nagyon fontos témák következnek a mai is, úgyhogy nagy segítségünkre lesz itt elsőszülött gyermekem, aki most már azért a gyermekkort túlhaladta, ugye Krisztina nevű lányom. Csak bejelentem, hogy mi következik még ezután. A legközelebbi témánk a gyermek, ajándék és teher. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi hangzik el ezzel kapcsolatban, de ezt tapasztaltam, hogy az különösen az első gyermeknél ez megvolt. És az utolsó, fegyelmezés szeretettel. Összefér ez a kettő. Azt gondolom, helyesen fegyelmezni csak szeretettel lehet. A kérdés dobozban, amely most is ott van hátul, találtunk két kérdést. Előtte azonban még egy hirdetés eszembe jutott. Az egyik asztalon ott hátul néhány szórólap található a MERA, a Magyar Evangéliumi Rádió adó szórólapja. Egyébként ez az adó délelőttönként az én régebbi sorozataimat is sugározza. Ezt nem, de valószínűleg ezt is majd később, hogy a Zika Klára megszerkesztés ott szépen jönnek. Na most ezen a szórólapon megtalálható rövid hullámon, közép hullámon, hogy hol fogható ez az adó. Nagyon jó programok vannak benne, nem csak az én előadásaim, de az is, ezek is. De olvasható ott a honlapja is a MERA-nak, és azon régebbi anyagok is hozzáférhetők, tehát ott hátul az egyik asztalon ilyen cédulákat lehet találni, és elvinni, vagy föl lehet írni. Na most az egyik kérdésre én most nagyon röviden válaszolok, hogy első, hogyan kezeljük egy feleség hűtlenségét? Második, egy férj hűséges legyen akkor is, ha a felesége nem az. Az előadásban válasz érkezik ezekre a kérdésekre. Azért most erre nem térek ki. Talán annyit azért mondanék, a megbocsátás mindig kötelező, de ha valaki a házasságtörő kapcsolatát nem hagyja abba, akkor a válás is kötelező. Ez bűnpártolás. Az lenne a kérdésem, hogy a leválás, mármint az idős szülőkről, az önállóság és az elköteleződés a házaspárhoz egymás utáni folyamatok-e? Igen. Időben követniük kell egymást. Általában időben követik egymást. Ez egy funkcionális sorrend. Lehet-e úgy elköteleződni, hogy nem váltunk le a szüleinkről? Nem. Na most a szülőkről való leválás nem azt jelenti, hogy cserben hagyjuk őket, hanem azt jelenti, hogy az életünkben az első helyre a házastársunk kerül. Illetve a hívő ember számára az első helyen maga az Úr van, és őt nem az idős szülők követik, hanem a házastárs. Egyébként egy nemes vesszőt, csak olyan nemes vesszőt lehet ráoltani bármilyen gyümölcsfára vagy gyümölcsbokorra, amelyet levágtunk az eredetiről. Ha nem vágtuk le, akkor nem lehet. Én azt hiszem, hogy ez logikus. Látjuk a címet, úgyhogy rövid technikai szünetre van szükség, az azt jelenti, hogy ezeket az ékszereket én átadom a lányomnak, és akkor ő fogja folytatni.
Na, kipróbáljuk. Tehát szépen hallható a hangom, minden rendben, ugye? Működik, az is látszik. Ha az nem látszik, nem biztos, hogy észreveszem, mert nekem attól még az itt látszik, úgyhogy akkor szóljatok, jó? Na, tehát az lesz a mostani témánk, hogy válás és újraházasodás a Bibliában. Lesz benne elég sok Biblia turkálás, de nem elég a témához. Ahhoz képest, hogy milyen sok minden van a Bibliában, csak a felszínt fogjuk kapargatni, de a végén azt is meg fogom mondani, hogy a többit az hol lehet megtalálni, amire itt most ma este nem lesz idő. Ősszel, amikor itt voltam, akkor nem sokat mondtam magamról, hadd pótoljam most ezúttal ezt is, megragadom itt az alkalmat, mert úgy látszik, hogy már visszajáró lélek vagyok. Ez itt a családom a képen, a férjem és a két lányom. Ez pedig az esküvői képünk. De ha a lányaim összevetik az esküvőm dátumát a születésük dátumával, akkor rögtön látni fogják, hogy valami nem stimmel. Mind a két lányom az esküvőnk előtt született. Sokkal. Rajta vannak ezen az esküvői képen is, és látható, hogy már felnőttek. Noémi 22, Panni pedig 18 volt, amikor ez a kép készült, úgyhogy biztos kitaláltátok, hogy ebből az következik, hogy ez a téma, a válás és újraházasodás témája nem csak egy elméleti okfejtés lesz a részemről, hanem egy személyes dolog is. A korábbi képeken hárman vagyunk, nem pedig négyen. 10 éven keresztül egyedül neveltem a két lányomat, mert az első férjemtől elváltam a második házasságom előtt 10 évvel. 20 évesen mentem hozzá, és 17 éven keresztül voltunk házasok. Ki leszámolt, hogy mennyi idős vagyok? Kívülről minden jól nézett ki. Sokan azt hitték, hogy ideális hívő házasság a miénk, pedig komoly nehézségeink voltak igazából, olyannyira, hogy a válás is eszembe jutott. De hívő ember lévén olvastam a Bibliát, és ezt olvastam benne, hogy a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, mondja Pál, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. A bajokat nem akartam még azzal is tetézni, hogy ilyen nehéz helyzetben még nem is engedelmeskedem Isten parancsának. Úgy tűnt, hogy egy hívő feleség egyetlen választása az, hogy szelíd és csendes lélekkel tűr, engedelmesen kitart a nehézségek között. Még a szüleimnek sem meséltem el mindent, hogy mi zajlik a házasságomban, nehogy a férjemre haragítsam őket, és akkor ezzel csak sűrűsödjenek a konfliktusok. Végül is a férjem elköltözött egy másik nőhöz, én pedig beköltöztem a szüleimhez a gyerekekkel. Ők akkor 8 és 11-12 évesek voltak. Amennyire nehéz volt, annyira megkönnyebbülést is jelentett, hogy legalább nem kellett tovább úgy tennem, mint hogyha minden rendben lenne közöttünk. Válás viszont, én úgy éreztem, még mindig nem jöhet szóba, hiszen ez áll a Bibliában. Ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Az én férjem elköltözött, de válni nem akart. És ő hívő volt. Tehát azt gondoltam, hogy ha Istennek engedelmes vagyok, akkor ez az ajtó is zárva van. Szép kis kelepce. Persze emberi gondolkodás szerint azért voltak más gondolataim is, de azt gondoltam, hogy mint hívő, ha tényleg komolyan veszem Istent, akkor ezt az utat kell járnom. A férjem bocsánatkérés helyett azt mondta, hogy tudja, mekkora kiszúrás az, amit művel, de most ez van. Nekem pedig nincs választásom, hívő feleségként hűségesnek kell maradnom hozzá, és ha majd valamikor egyszer vissza akar jönni, akkor majd meg kell neki bocsátanom. Hát ezzel sokat segített, mert ezzel elkezdte kinyitni a szememet, hogy ez mégsem lehet Isten akarata. Isten nem ilyen. Mivel nem fordultam ügyvédhez, és nem adtam be vállópert, a férjemet semmi sem kötelezte arra, hogy a gyerekek eltartásába besegítsen. papíron még házasok voltunk. Felhagytam addigi szellemi munkámmal, és vállalkozásba fogtam, hogy el tudjam hármunkat tartani, és mégse kelljen közben másra bíznom a gyerekeket, amikor lázasak, betegek, vagy valami egyéb gondjuk van. A családomnak nagyon fájt ez az egész, a szüleimnek és a testvéreimnek, de mellettem álltak. Bántott is a lelkiismeret, hogy milyen nehéz lehet most a szüleimnek, akik házasság-gondozó szolgálatot vezetnek, a lányuknak meg felborult a házassága. És tényleg nehéz is volt, és ez is egy, nem csak nekem, hanem nekik is, mindannyiunknak. Isten mégis felnyitotta a szememet. Nem lehet neki tetsző magatartás az, ha tovább tűröm a férjem visszaéléseit. Rossz példát mutatok ezzel a lányaimnak, hiszen én vagyok előttük a nő példája, a keresztény nő példája, és minden hívő feleségnek, aki az életemet látja. Utána néztem, hogy mit mond valójában a Biblia a válásról, és 2,5 évvel a férjem kiköltözése után én adtam be a vállópert. Utána nem lett rögtön minden gyönyörű, mert jöttek a hívő ismerősök. Sok hívő ismerősöm mélyen elítélt. Egyesek azt mondták, hiszel az Úr Jézusban? Elfogadod a Biblia tekintélyét? Hát persze, hiszek és elfogadom. De ha elválsz, az azt jelenti, hogy nem engedelmeskedsz annak, ami meg van írva. Ha elválsz, akkor nem jársz hitben. Azonnal tessék visszavonni. Mások meg így bíztattak. Nehogy azt hitt, hogy lesz hívő férfi, aki elvesz egy elvárt nőt, hiszen Jézus megmondta a Bibliában, a Márk evangéliumában, hogy aki elbocsátja feleségét és más veszel feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel. Tehát az elváltakkal úgy tűnik a Biblia felszínes olvasása során, hogy nagyon nem jó összekeveredni, mert az innen is onnan is házasságtörés. Az volt a baj, hogy totálisan félreértettem, hogy miről is van szó ezekben az igékben. Engedelmes akartam lenni, de nem értettem, hogy mi az, amit Isten mond. Mindezeket azért mondtam el, hogy lássátok, hogy hívőknek is lehet húsba vágó kérdés, mit mond a Biblia a házasságról és a válásról. Nagyon izgalmas és érdekes Biblia tanulmányozó téma, és ma már inkább így nézek rá, bár ma reggel még mindig elsírtam magam, amikor ezeket a képeket ide beillesztettem, de igazából ez nagyon sok embernek még most is, ma is egy húsba vágó téma, és nem kellene, hogy az legyen. A Biblia tanítása a házasságban szenvedőknek ugyanis nem nyomorgató, nem kelepce, nem börtön, hanem gyakorlatias és könyörületes. Olyan, mint Isten maga. Isten megengedi a válást, és a válással együtt az újraházasodást is, amikor valamelyik házasfél megszegi a házassági fogadalmát. És ezt szeretném most kibontani a hátralevő időben, hogy ez mit jelent. Honnan tudjuk ezt? Mit tanított Jézus valójában a válásról? Ez lesz az első rész, utána pedig az, hogy és mi van az újraházasodással. Az én saját szemléletemben az a felismerés okozta a fordulatot, hogyha egy első századi hívő zsidó fülével hallgatjuk Jézus szavait, akkor teljesen más megvilágításban látjuk ugyanazokat a mondatokat, azokat a jól ismert mondatokat, amiket egymásnak szoktunk idézgetni. Mielőtt tehát megnéznénk, hogy mit is tanított Jézus a válásról, előbb azt próbáljuk meg megérteni, hogy mi volt magától értetődő azoknak az embereknek, akik ott álltak körülötte és hallgatták. A korabeli hallgatói számára. A házassági szövetség. Ez a kép egy régi, szép, díszes zsidó házassági szerződést ábrázol. A zsidók ugyanis mind a mai napig nem csak szóban tesznek egymásnak fogadalmat, hanem mindig le is írják azt, amit elmondanak. Úgyhogy önálluk nincs házasság, írásos házassági szerződés nélkül. És a házassági szerződés ezeket a mózesi törvényekben kimondott dolgokat tartalmazza a mai napig, amiről itt most szó lesz. A házassági szövetség Isten és népe szövetségét fejezi ki. Tehát itt kezdődik az a szimbólum, amit az édesapám is gyakran szokott emlegetni, hogy a házasság, ami egymással való kapcsolatunk, az az Isten és az ő népe, Isten és az ő szerelme, Isten és az egyház kapcsolatát fejezi ki, tükrözi. A házas felek fogadalma a mózesi törvényektől kezdve négy dolgot tartalmaz, négy fontos oszlopon nyugszik a házasság. Az egyik a hűség, és majd meglátjuk mindjárt, hogy hol találhatóak ezek az oszlopok. A másik pedig, három van az egyben. Egyben azt lehet mondani, hogy szerető gondoskodás egymás szükségleteiről, de ennek a három része az igében újra meg újra visszatérően az étel, a ruha és a szex. Tehát hűség és gondoskodni egymás szükségleteiről, hogy legyen mit ennie, legyen mibe öltöznie, és hogy érezze, hogy szeretjük, hogy gyöngédek vagyunk hozzá. Ezek a házasságnak ezek az alapvető tartó oszlopai, ezek, amiket megígér minden zsidó a mai napig a házassági szerződésében a másiknak, kölcsönösen, ezek Isten tulajdonságait tükrözik. Mert Isten az, aki hűséges. És ő mindig betartotta, és mindig betartja ezt az ígéretét az irányunkba. Betartotta Izraelnek is, Júdának, és betartja most is az egyháznak, nekünk. Tehát Isten hűséges, Isten szeret, és Isten gondoskodik rólunk. Ha benne bízunk, akkor nem kell aggódnunk, hogy mit tegyünk és miben ruházkodjunk. Ez is végigvonul a Biblián. Hát most akkor láthatjuk, hogy honnan ered ez, mi a tartalma. A házassági szövetség oszlopai Mózes törvénye szerint is a hűség és a szerető gondoskodás. Akkor nézzük meg egy picit, mit jelent a házassági szövetség. Nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is látjuk ugyanezt. Pál apostol az Efézusi levélben részletesebben kibontja, mi most csak egy picit nézzük meg, hogy sok minden beleférjen az időnkbe. Az Efézus 5-ben van az, hogy a férfiak is szeressék a feleségüket, és aztán pársorral lejjebb táplálja és gondozza a férfi a feleségét, ahogyan Krisztus is az egyházat. Tehát itt is ugyanez a három dolog visszaköszön. Krisztus eleget tesz Isten törvényének. Ő a tökéletes férj, aki szereti, táplálja és gondozza a jegyesét, az egyházat. Szereti, táplálja és gondozza. Mózes törvényében szereplő kikötésekre, a zsidó házassági fogadalomra utal ezzel, ami étel, ruha, testi szerelem. Remélem, olyan sokszor fogom mondani, hogy akkor is megjegyzitek, ha nem akarjátok. Az, hogy táplálja, az az eredeti nyelvben is ugyanazt jelenti, mint nálunk, hogy gyarapítja, élelmezi. Az, hogy gondozza, az az eredeti szó olyasmit jelent, hogy melegen tart, vagy melengeti. Nem hagyja ázni, fázni. Tehát felruház, úgy gondoskodik róla, hogy nem fog fázni. Ez a gondoskodás. Gyakorlatilag is, konkrétan is, meg átvitt értelemben is. Erre még visszatérünk, de most nézzük meg, hogy mik voltak akkor a vállókok. Tehát ezek voltak a házasság tartó oszlopai, ezeket kellett megígérni. Nézzük meg, mik voltak a vállókok a Mózes törvénye szerint. Vállók a házassági szövetség megszegése. És talán nem meglepő módon, mivel a Biblia egy logikus egység, ugyanaz az Isten inspirálta, azt látjuk, hogy a vállókok ugyanazok voltak, mint a házassági szövetségnek az oszlopai. Ugyanez a négy egyszerű dolog. A házasságtörés, tehát a hűtlenség, és a másik pedig a gondoskodásnak az ellentéte, a hanyagolás. És a hanyagolásba ugyanúgy az a három dolog beletartozott, ha valaki nem gondoskodott a másiknak az ételéről, ha valaki nem gondoskodott a másiknak arról, hogy mibe öltözzön, és ha valaki nem babusgatta gyöngéden, hanyagolta a szexuális életüket. Ide tartozik az elhagyás is, és a bántalmazás is, mert az elhagyás és a bántalmazás azok a gondatlanságnak, az elhanyagolásnak az extrém formái. Nem csak én mondom ezt, hanem a mózesi törvényekben is ez így értelmezték. Ha az egyik fél megszegi a szövetséget, akkor a zsidó gondolkodás szerint, ha az egyik fél megszegi, akkor a másik sincs kötelezve. Akkor a másiknak szabadsága van arra, hogy önként marad, vagy önként távozik. De akkor a kötelesség része az nincs. Nézzük meg ezeket a vállókokat egy kicsit részletesebben. Első váló ok a házasságtörés. Először ezt az 5 Mózes 24.1-ben olvassuk. Úgy szól ez a rész, hogy ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség okát találja benne, és ír neki vállólevet, kezébe adja, és elküldi házából, pont, nincs vége, mert ez egy nagy eset tanulmánynak a része, úgyhogy befejezetlen maga a mondat is. Egy kicsit gond van ezzel a szemérmetlenség oka, hogy ezt találja. A református fordításban azt olvassuk, hogy valami ellenszenveset talál benne, és ez rögtön nagyon csapja az egészet szerintelen véleményem szerint, mert az ellenszenves az lehet egy bibircsók is. Vagy lehet az is, hogy nem finomat főzött. De itt nem erről van szó, az eredeti szó az a porneiájának felel meg, legalábbis a héber nyelven leírt erva szót, ezt a görögre lefordított héber szövegben porneiának fordították. És ez állítólag az okosok szerint, akik jobban értenek ezekhez a nyelvekhez, körülbelül ugyanannyira homályos, hogy pontosan mit is jelent, legalábbis nyelvileg, mint ahogy mi, amikor azt mondjuk, hogy házasságtörés vagy paráznaság, akkor gondolunk valamire, de nincs pontos definíció a fejünkben. Ez így van nyelvileg, az eredeti nyelvek szerint is, de ezt jelenti, nem valami mást jelent. Ebből azért kiderül, hogy a bibircsók és az elsózott étel az biztosan nem paráznaság és nem házasságtörés. Ez volt az első váló ok. És ebből azt is látjuk, abból, hogy ez ide le van írva, hogy egyáltalán van váló ok leírva a Bibliában, az is látható, hogy a Mózes törvénye legalábbis megengedte a válást. Volt egyáltalán olyan, hogy biblikus váló ok. Vajon volt-e ezen kívül más váló ok, amit Mózes törvénye szintén elismert? Nézzük. Ahogy az elején említettem, nem csak a házasságtörés volt az, nem csak a hűség volt az, amit megígértek egymásnak a házasulandók, hanem megígérték az egymásról való gondoskodást is három területen. Az étel, a ruha és a szex területén. A 2 Mózes 21.10-ben olvashatunk ezekről először, ami szintén a Tóra törvény, mózesi törvény része. Ha második asszonyt vesz magának, az elsőtől nem tagadhatja meg az ételt, a ruhát és a házastársi jogot. Ha ezt a hármat megtagadja tőle, az eltávozhat, és nincs kártalanításra kötelezve. Itt ennek a háttere az volt, hogy egy olyan helyzetet írtak le, törvényi precedensként felvázolva, amikor egy apa az ő egyik rabszolga nőjét, az ő egyik szolgáló lányát ajándékba a fiának adta feleségül. Akkor még volt ilyen, és aztán telt múlt az idő, akkor még abban az időben egy férfinek, ha megengedhette magának anyagilag, akkor lehetett több felesége is. Úgyhogy megtörtént, hogy egy ilyen fiú, aki kapott egy ilyen alacsony sorsú, alacsony társadalmi presztízsű szolgalányt feleségül, később feleségül vett valaki mást. Megunt feleség helyett, megunt feleség mellé vett egy másik feleséget, és természetes emberi dolognak tűnik, hogy akkor már nem az babusgatta, nem a régit, hanem az újat babusgatta, és akkor a régi elhanyagolva így érezte magát, és erről szól ez a precedens, hogy ilyenkor van joga annak az első feleségnek, nem kell neki szép csöndben meghúzni magát, hanem akkor joga van arra, hogy válólevelet kérjen, és szabad emberként kisétáljon ebből a kapcsolatból, ahol őt már a törvény szerint hanyagolják. Ennek nagyon szigorú törvényi kerete volt, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de nagyon odafigyeltek arra, hogy legyen joga annak a házastársnak, akit hanyagol a társa. És aztán a törvényben, amit később a farizeusok kidolgoztak, és mindenféle részletre kiterjedően lefektettek, abban úgy gondolkoztak, hogy ha egy szolgálólánynak is ilyen joga van, akkor a szabad feleségnek még inkább. Akkor természetes, hogy neki. És ha a szabad feleségnek ilyen joga van, akkor a férjnek is. Tehát ez az elv, ez törvénybe iktatódott mindenki számára. Férj, feleség számára kölcsönösen. Úgyhogy ez innen eredeztethető a Bibliában elismert második váló okcsoport. Az elhanyagolás. Étel, ruha, házastársi jog, és ehhez vették hozzá, mert ide tartozik a bántalmazás is. És ezen a képen pont a bántalmazást szerettem volna ábrázolni. Az elhagyás és a bántalmazás is válóknak számított ugyanis, mivel a bántalmazást az elhanyagolás extrém formájának tekintették. Tehát, hogyha valaki eddig azt hallotta valahol, hogy csak a paráznaság, a bizonyított paráznaság esetén lehet egy keresztjénnek, Istennek engedelmeskedve elválni, akkor lehet, hogy ezt érdemes átértékelni. Amikor a passzív elhanyagolás aktív veszélyeztetésé válik, akkor beszélünk bántalmazásról. Ha valaki megvonja a fizikai gondoskodást, amikor a másik már éhezik és fázik mellette, akkor az már felér a testi bántalmazással, és ha valaki megvonja a másiktól a testi gyengétséget, az pedig már az érzelmi bántalmazás határát súrolja. Az elhanyagolás egyszerűen passzív bántalmazás. Úgyhogy annak idején a zsidók minden rossz szándékú vagy kegyetlen cselekedetet a házasságban a 2 Mózes 21.10 szerinti hanyagolásnak a kategóriába tették. És erre, szintén erre most nincs időnk, de a végén majd megmondom, hogy hol érhettek el ti is ilyen információkat, ha szükség van erre. Korabeli iratokból ránk maradt egy csomó olyan precedens példa, amikor leírják, hogy mi minden történt, és mi mindent tartottak ilyen elhanyagolásnak. Nagyon érdekes. És ezt nem csak mondták, és nem csak várták, hogy az emberek olyan aranyosak lesznek, hogy betartják, hanem be is tartották ezeket a törvényeket, meg voltak rá az eszközök. Pénzbüntetés volt, és botütések. Ha például egy férfi nem akarta kiadni a vállólevelet az előzőekben említett hölgynek, akkor addig verték bottal, jó nagy bottal, amíg hajlandó nem lett rá. És a vállólevél az volt leírva, hogy szabad vagy, hozzá mehetsz, akihez akarsz, és sok pénz járt vele. Mert a házasságnál, a házassági szerződésnél mindig egy szép kerek komoly összeget is belevettek a szerződésbe, anélkül nem lehetett házasodni. Úgyhogy egy olyan nő, aki jogos, törvényes válás után szabad lett, annak volt mivel új életet kezdenie. Úgyhogy észszerűek voltak ezek a zsidók, észszerűek voltak már akkor is. És mindez biblikus. Mert ha csak a zsidók lettek volna ilyen észszerűek, de ez nem a Bibliában lenne, akkor nem lenne érdemes erről itt mi közöttünk beszélni. De én magam legalábbis azt láttam, hogy nagyon érdemes lenne az én saját gondolkodásomat nem csak a kultúra, meg a kulturális kereszténység mesdjéjén táplálni, hanem megnézni, hogy mit mond az Isten igéje. Az elhanyagolás része volt, amint már említettem is, a szex, a házastársi jog. Vajon hányszor kell a férjnek teljesíteni a feleség házastársi jogát? Hát ez a kérdés akkor is nagyon foglalkoztatta a zsidó törvényhozókat, a farizeusokat. Mindent meg akartak határozni. Nagyon kontrollmániásnak tűntek talán, de lehet, hogy csak vigyázni akartak egymás jogaira, vagy a népük jogaira. A kötelező minimumot nem volt nagyon egyszerű meghatározni, de ők azért megpróbálkoztak vele. Érdekes módon a farizeusok csak a férfi számára írták elő, hogy milyen gyakran kell teljesítenie férfiúi kötelezettségét. Úgy tűnik, hogy az első században a férfiak voltak azok, akiknek gyakrabban megfájdult a fejük. A törvény úgy rendelkezett, hogy a szexuális élet rendszerességét a férfi foglalkozása határozza meg, ez is nagyon okos. Törvény volt, a férfiak szexuális kötelezettsége, most idézek egy Eliézer rabbitól, aki nem dolgozik, annak minden nap. Rögtön megoldotta a munkanélküliséget, azt gondolom. Munkások hetente kétszer, szamárral közlekedő munkások hetente egyszer, tevével közlekedő munkások 30 naponként egyszer, és tengerészek 6 havonta egyszer. Úgyhogy ez a törvény biztosan elérte, hogy egy férfi se akart sokáig munkanélküli maradni. Pál is azt mondta, hogy a házaspár ne fossza meg magát egymástól szexuálisan. És ez nem csak azért jelentős, mert ezt mondta, hanem azért is jelentős a mi számunkra, mert ebből az is kiderül, hogy Pál is ugyanezekre, Pál is ezt olvasta, és nem azt gondolta, hogy ez csak valami régi dolog, régi saláta, nem kell vele foglalkozni, hanem ő is a 2 Mózes 21.10-ben olvasható házassági, házastársi jogokra építette a tanítását. Nem csak ebből derül ki, sok minden másból is, de ez is az egyik olyan dolog, ami ezt jelzi. A bibliai időkben a házasság jogi szerződés volt. Tehát nem csak romantikusan bármit rebegtek el egymásnak, hanem tisztán, egyenesen és jog szerint állapodtak meg. Mindkét fél felelős volt azért, hogy megtartsa a szerződés ráeső részét. Ilyen szempontból nagyon demokratikus és nagyon egyenjogú volt az ószövetségi házasság. A házasság kötéskor mindkét fél ígéretet tett arra, hogy gondoskodik az ételről, a ruháról és a testi szerelemről, és arra is ígéretet tettek, hogy hűségesek maradnak. Nem csak a szexről vannak ilyen izgalmas leírások, hogy kinek mennyit kell teljesíteni, hanem az ételről meg a ruháról is. Nagyjából az a lényege a dolognak, hogy a férfi inkább az anyagi részét biztosította, a nő meg inkább a hozzáadott értéket, a kézi munkát. De amikor a férfi elutazott, vagy nem volt ott, vagy valami, akkor is viszonylag rengeteg pénzt kellett hagynia a feleségére, hogy megfelelően ruházkodjon, cipőzködjön és egyen. Úgyhogy egy átlagos munkás férfinek a napi bevételeinek a hetedét kellett arra félretenni, hogy a feleségét ruházza. Úgyhogy nem lehetett nagyon olcsó mulatság már akkor sem eltartani egy feleséget. Ez a kép egy nő vállólevelét ábrázolja, ami megmaradt belőle. Egy nő kérésére írta egy hivatásos írástudó a második században. Valószínűleg nem a férj, hanem az idő vasfogat épte szét. A rabbinikus törvények szerint a vállólevelet a férj önként köteles megírni, vagy írástudóval megiratni, ha a feleség törvényes okkal várni akar. És a rabbinikus törvény azt is kimondja, hogy ha a nőnek a törvény szerint oka van a válásra, de a férfi nem akar neki vállólevelet adni, akkor a férfit addig kell verni bottal, amíg hajlandó nem lesz megadni feleségének a vállólevelet. A zsidó vállólevelekben ez állt. Szabadon férjhez mehetsz ahhoz, akihez akarsz. Mást is beleírhattak, de ez volt a lényeg, ez a mondat mindig benne volt. Érdekes lenne tudni, hogy vajon Jézusnak is ez volt-e a véleménye, vagy megváltoztatta ezt a dolgot. De ahhoz, hogy Jézus tanítását megértsük, előbb meg kell ismerkednünk Jézus korának legfőbb farizeusi vitájával. Mert ez a vita dúlt, erről tudott mindenki, és akkor történt meg az a bizonyos beszélgetés, amikor a farizeusok elkezdték Jézust kérdezgetni, és amikor azokat az ijesztő dolgokat mondta. 2 farizeusi iskola volt. Volt a Hillel iskola, meg a Sámmáj iskola. A Hillel iskolája volt a liberálisabb. Úgy tűnik, hogy egy csomó mindenben sokkal aranyosabbak voltak, mint az ord és hideg és szigorú sammájiták. A liberálisabb Hillel iskola képviselői új vállókról kezdtek tanítani. Tegyük föl, olvashatjuk a Tórában, hogy valaki feleségül vesz egy lányt, Együtt hál vele, de később nem találja kedvére valónak, mert szemérmetlenség porneia okát fedezi föl rajta. Ez az, amiről már az előbb is beszéltünk. A hilleliták így okoskodtak. Vizsgáljuk csak meg figyelmesen a vállalókat itt az 5 Mózes 24.1-ben. Azt tudjuk, hogy a porneia házasságtörést jelent, a férfi valamiből rájön, hogy a felesége megcsalja, ha ez bizonyítani tudja, elválhat. Ez világos. De a hilleritáknak ez nem volt elég, hanem tovább fogták a nagyítót, nézték ezt a részt, és tovább okoskodtak. Azt mondták, hogy a szemérmetlenség, porneia szó önmagában is kifejezi a házasságtörést, akkor minek kellett oda tenni ezt a másik szót, hogy ok. Csak nem újabb vállalókra bukkantunk, csillant fel a szemük. Ennek örömére gyorsított eljárással törvénybe is iktatták az újabb vállalókot. Válás egyéb okból, vagy bármilyen okból. Erre az új vállalókra hivatkozva aztán egy férfi bármilyen egyéb okból legálisan elválhatott a feleségétől. És tényleg le vannak írva ezek az esetek, hogy például olyasmiért, hogy odaégette az ételt. Vagy azért, mert egy másik nő jobban tetszett neki, de nem volt annyi pénze, hogy kettőt eltartson. Nem kellett komolyabb vállalókot bizonygatnia, mint ahogy eddig kellett. Ez az új törvény könnyű volt, és humánus, praktikus. Gyorsan népszerű is lett. Jézus és Pál apostol korában szinte minden válás az erre való hivatkozással történt, mert ez volt az egyszerű. Akkor is erre hivatkoztak, ha valaki megcsalta a másikat, mert így nem kellett bizonyítani, nem kellett megszégyeníteni a másikat, nem kellett jogi herceghurcának kitenni egymást, hanem olyan volt, mint ma a közös megegyezés. A feleségek sem érezték különösebb kiszúrásnak, ők is szerették, mert nem citálták őket bíróság elé. Nem kellett elviselniük a megalázó vádakat. Na, itt vannak a rabbik. Iványi Gábor is valószínűleg innen vette a szakállához az ötletet. Az új, bármilyen okra hivatkozó válás tehát mind a férfiak, mind a nők, azaz mindenki más körében népszerű volt, kivéve a szigorú sámmáitákat. A sámmáiták ragaszkodtak ahhoz, hogy a porneia oka egyedül a házasságtörésre vonatkozik, nem pedig házasságtörésre és még valami, bármilyen okra. Olyan egyszerű mondatnak kell érteni, mint ahogy hangzik. Na, és ez volt a nagy vita, és ezzel mentek oda Jézushoz. Azt kérdezték Jézustól, gyakorlatilag az volt a kérdés értelme, hogy kinek van igaza, Jézus, mondnak, hogy kinek van igaza. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Na, ugye, hogy mennyire másképp hangzik, hogyha első századi zsidó füllel halljuk ezt a kérdést? Teljesen más a kérdés, mást hallunk benne, ha tudjuk, ha ismerjük ezt a történetet, mintha csak fogjuk, és a mostani 21. századi magyar szemünkkel reggel az ágyban elolvassuk a Bibliát. Az, hogy szabad-e bármi miatt elválni, azt kérdezték vajon, mert amikor mi ezt csak úgy látjuk, ezt az igeverset, és nem ismerjük a mögötte levő történetet, akkor azt hiszük, hogy ez itt azt jelenti, hogy szabad-e bármi miatt elválni, vagy nem. Vagy az, hogy szabad-e arra a bizonyos bármilyen okra hivatkozva elválni. És a farizeusoknak a Jézushoz intézett kérdése ezt az utóbbit jelentette. És ez világos volt Jézusnak is, meg világos volt a többi embernek, és viszont ma már nekünk nem világos, hogyha nem ismerjük ezt. Úgyhogy ez fontos. Azt akarták tudni egyszerűen, hogy vajon Jézus szerint igazuk van-e a liberálisabb hilleritáknak, vagy nem. Jézus pedig a sammáita jelszóval válaszolt, azt mondta, az volt a válasz, hogy aki elválik a feleségétől, ha csak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, akkor házasságtörést követel. Tehát azt mondta, hogy ebben a dologban a sammáitáknak van igazuk. De miért rendelt el Mózes, kérdezték tovább a farizeusok. Farizeusok azt mondták, hogy a válás törvényes, hiszen Mózes el is rendeli a házasságtörés esetén a válást. Ez félreértés volt, nem rendeli el, de ebből is látszik, hogy a farizeusok fejében az nem volt kérdés, hogy egyáltalán lehet-e válni. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogy és hogy nem. Jézus pedig azt válaszolta, gyakorlatilag azt jelenti a válasza, hogy Mózes nem megparancsolta, hanem megengedte. És nem csak úgy megengedte, hanem a szívetek keménysége miatt engedte meg. Azaz, amikor a házasságtörést valaki megbánás nélkül folytatja, az a szív keménysége. Amikor a Bibliában ezt olvassuk, hogy szívetek keménysége, az úgy fordítandó, hogy meg nem bánt, el nem hagyott bűn, hogy tudom, de nem érdekel. Akkor is csinálom, mert nekem ez tetszik. Ez a szív keménysége. És emiatt engedte meg, mert ilyenek voltak az emberek már akkor is. Lehet, hogy a szavaival sajnálja, lehet, hogy azt mondja, hogy jaj, sajnálom, bocsánat, de igazából ugyanazt csinálja tovább. A válás nem volt Isten eredeti terve a házassággal. Jézus válasza tehát azt jelenti, hogy az új, bármilyen ok, Mózes törvénye szerint nem törvényes váló ok, csak emberi találmány, ennél fogva érvénytelen. Ez elég gáz volt abban a helyzetben, mivel az emberek 99,9%-a, akik akkor elváltak, azok e szerint váltak el. Tehát valószínűleg nem lehetett nekik nagyon jó hír. De így érthetővé válik Jézusnak az a mondata is, amit annak idején annyira nem értettem. Azt mondja, hogy mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Akkoriban természetes volt mindenkinek, hogy törvényes a válás, nem ez volt a kérdés, mert a Mózes törvényében meg volt írva. Tehát Jézus nem a válást tiltotta, hanem azt, hogy bármilyen okból ezen az új válókkal el lehessen válni. Az én esetemben is, és sok más hívő válás esetében is fennáll a házasságtörés, az elhanyagolás, vagy néha mind a kettőnek az esete. Itt most megpihenhetünk, ez a lovacska azért került ide, hogy most pihenjünk egy kicsit. A nagy részén már túl vagyunk, de azért ez a lovacska se teljesen véletlen, mert néha olyan helyzetbe vagyunk beszorulva, amiben nem kellene. Ez a lovacska szaladgált a mezőn, azért engedte oda ki a gazdája, hogy szaladgáljon, élvezze a napsütést, de oda ment egy fához, látta, hogy van egy odú, bedugta a fejét, és beleszorult. A gazdája motoros fűrésszel szabadította ki, kissé sokkos állapotban, de megúszta egy állkapos töréssel a szegény fába szorult lovacska a helyzetet, és most már újra szaladgálhat a mezőn. A hátralevő részben, hátralevő időben azt fogjuk megtudni, hogy szabad-e a Biblia szerint újraházasodni. Szabad-e újraházasodni? A házassági fogadalom legszomorúbb felidézése az Ezékiel könyvének a 16. fejezetében található. Mindenkinek javaslom, mert tényleg nagyon megindító, nagyon szomorú, nagyon fájdalmas, ahogy Isten a saját szerelmében levő csalódást kifejezi. Felsorolja, hogy mi mindenben törte meg Izrael az Istennel való szövetségét. Akkor az ószövetségi időkben Isten, Jézus, nem az volt, hogy Jézus menyasszonya az egyház, hanem Istennek volt a választottja Izrael és Júda. És az a szerződés, az a szövetség, amit Isten velük kötött, az ugyanúgy a házassági alapokon nyugodott. De Izrael megcsalta Istent. Azt olvassuk ebben a részben, az Ezékiel 16-ban, hogy Izrael a halmokon paráználkodott a bálványokkal, nagyon érzékletesen, nagyon durván, és nagyon fájdalmasan írja le Isten, írja le a próféta Isten szavait. A ruhákat, amiket Istentől kapott, a bálványokra adta. A ruhákat. Megint visszatér ugyanaz. Az ételt, amit Istentől kapott, a bálványok elé rakta áldozatul, itt is a gondoskodás, a ruházat, az étel. Újra meg újra megszegte ételre, ruhára és szerelemre tett fogadalmát Izrael, és nem fordult el a paráznaságából. Jézus erre a részre utalt, amikor a farizeusok kérdésénél abban a beszélgetésben emlegette azt, hogy a szívük keménysége miatt. Itt ez az illusztráció arra, hogy mi a szívük keménysége. És ez nekik akkor még beugrott, mert ők még jól ismerték az Ószövetség tanítását. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, mondja Jézus, de ez kezdettől fogva nem így volt, nem ez volt Isten terve. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Ez a kontextus. Mózes megengedte a válást a kemény szívűség esetén, ami azt jelenti, hogy olyankor, amikor a házasságtörő nem bánja a házasságtörését, és nem fordul el a bűnétől, hanem tovább folytatja. És ennek az illusztrációja volt az, ahogy Izrael viselkedett. És Isten így érezte magát, amit itt látunk. Izrael pontosan ezt tette Istennel, amikor nem fordult el a paráznaságból. A proféták, Ezékiel, Jeremiás, Malakiás, milyen sokszor, ezek mind leírják, hogy Isten milyen sokszor megbocsátott nekik, milyen sokszor újra türelmet adott, milyen sokszor új esélyt adott, és Izrael tovább és egyre tovább folytatta a paráznaságát, amíg Istennek nem volt más választása, és akkor azt mondta, hogy elég. Nem vagy a feleségem többé. Úgyhogy Isten elvált. Erre én korábban nem gondoltam soha. Azt gondoltam, hogy a válás az egy olyan dolog, ami távol áll minden olyasmitől, amihez Istennek köze van. Jeremiás próféta Isten válását írja le Izraelről, ami ennek a kitartó, meg nem bánt bűnnek lett a következménye. A Jeremiás 3.8-at idézem, a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izraelt, és kiadtam vállólevelét. Megint erre a vállólevelre utal. Ennek óriási jelentősége van. Azt jelenti, hogy nem a válás a bűn. Nem a válás a bűn, hanem ami miatt a válásra sor kerül. A szövetségszegés. A szövetség megszegése az a bűn. Isten a Malakiás 2.16-ban minden elvált érzését fogalmazza meg. Azt mondja, hogy mert gyűlölöm a válást. Tudta gyűlölni, mert szenvedett tőle, benne volt és fájt neki. Gyűlölöm a válást, mondta az Úr, Izrael Istene. Mit jelent akkor, hogy amit tehát az Isten egybekötött, azt az ember el ne válassza? Mert Jézusnak a válaszában ez is benne volt. Azt jelenti, hogy senki ne szegje meg a házasság fogadalmát. Nem az, hogy nem szabad elmenni a bíróságra, amikor már kész, hanem az, hogy nem szabad megszegni. Szent az a fogadalom, mert nem csak mi ketten vagyunk benne, hanem Isten is ott van. Nem szabad megszegni, az a bűn. És aki arra a következtetésre jut, amire Isten és Izraellel kapcsolatban jutott, hogy a házastársa nem fogja abbahagyni a vétkezést, annak a bűntakargató házasságot nyilvánosan is le kell lepleznie, véget kell neki vetni. Ha a házastársad nem fordult el a bűntől, nem hajlandó elfordulni a bűntől, hanem folyamatosan megszegi a Mózes törvényében található házassági fogadalmat, megcsal, bántalmaz, elhanyagol vagy elhagyott, akkor elválhatsz tőle. És ha te folyamatosan megszeged, akkor vedd komolyan, és hagyd abba, és fordulj meg, mert Isten nagyon komolyan veszi ezt. Jézus nem eltörölte, hanem megerősítette és betöltötte a Mózes törvényét, ez itt is látszik a válás témájában is. Úgyhogy szabad-e újra házasodni? Mindig ez a kérdés. De erre azt is mondják sokan, hogy amikor két ember összeházasodik, akkor egy testé lesznek, és csak a halál választja szét ezt az egységet, nem? Nem így van? Ki mondja ezt? Sokan mondják a szószékről. De nem az új szövetség. Az új szövetség nem ezt mondja. Az új szövetség arra int, nehogy valaki egy testé legyen egy prostituáltal. Az a szöveg összefüggés. Itt olvassuk, hogy vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Vajon örökérvényű kapcsolat-e az egy testé lenni, amit a Biblia mond? Örökérvényű ez? Úgy összeolvadnak az emberek, annyira egyé lesznek, hogy ez kész, egyé válnak. Hogyha örökérvényű a Biblia szerint, az, hogy egy házas pár egy testé lesz, akkor ez azt jelenti, hogy kizárt minden további házasság, mert ezt nem lehet megcsinálni még egy másik valakivel. De Pál sehol sem tiltja meg azoknak a házasságok, akik például a házasságot, akik életükben jártak már prostituáltnál. Pál, amikor utazgatott és hirdette az igét, és újabb gyülekezeteket alapított, akkor a férfiak nagy része olyan ember volt, mert abban a korban az majdnem, hogy normális dolog volt. A keresztényeknél nem, de mielőtt megtértek, akkor nagy valószínűséggel a legtöbb férfinek volt ilyen az életében. És ha ez lenne az igaz, akkor Pálnak figyelmeztetnie kellett volna őket, hogy minden római megtértett figyelmeztetnie kellett volna gyakorlatilag arra, hogy nem házasodhat meg. De az egy test azt fejezi ki, hogy a szexuális kapcsolat erős kapocs a két ember között. Nem pedig azt jelenti, hogy örök kapocs két ember között. Ha csak, azt is olvassuk, még mindig a Máté 19-ben, hogy aki elválik a feleségétől, ha csak nem paráznaság miatt, és mást veszel, házasságtörést követel. Ha csak. Egy nagy és fontos kivétel volt Pál és Jézus szerint is. Ha valaki a törvénytelen, egyéb, vagy bármilyen okra hivatkozva vált el, akkor nem volt megengedett a válás, mert akkor nem volt érvényes a válás. Rómában az volt a római jog, az volt az akkori törvény, hogy valaki egyszerűen elköltözhetett otthonról, ha elege volt a házasságából, és ezzel vége is volt a házasságának, be volt fejezve. Akkoriban Rómában nem kellett papírozni és bíróságra járni. A különköltözés volt a válás jele. Vagy el kellett költözni, vagy a házastársat kellett kidobni, hogyha attól függően, hogy kié volt a lakás. És akkor ezzel kész. Korintusban is voltak olyan új megtértek, akik így akartak megszabadulni a nem hívő házastársaiktól. Megtértek, elkezdtek Istenért lelkesedni, a házastársuk nem, és rögtön elkezdte nyomni a vállukat a fele másiga. És nagyszerű megoldás kínálkozott, elköltöztek, vagy megkérték, hogy csomagoljon össze és menjen, és azt gondolták, hogy ez így rendben van. És Pál erre mondta határozottan azt, hogy nem, ilyet nem csinálhattok. Erre vonatkozott az, amit az 1 Korintus 7-ben olvasunk. Az a hívő, aki ilyet tett, az értse meg, hogy Isten törvénye szerint az, amit ő válásnak gondolt, az nem volt az. Isten törvénye szerint csak azért, mert az a másik nem hívő, és most már nem annyira tetszik, és jobb lenne egy hívő, érthető, sajnálatos, kellemetlen, de ez nem váló ok, tehát az a jogilag hivatalosan az ország rendje szerint elfogadott válás, az igazából Isten országában keresztényként Isten előtt nem volt érvényes válás, és ezt tiltotta Pál. Úgyhogy arra bíztatta az ilyen delikvenst, hogy tegyen meg mindent a házassága helyreállítására. Költözön hozzá vissza, vagy próbálja visszahívni, ha elzavarta, és próbálja építeni ezt a kapcsolatot, ha még lehetséges. Na most egy ilyen helyzetben meddig kell a nem törvényesen felbontott házasság helyreállításán fáradozni vajon? Erről Pál konkrétan nem nyilatkozik. De feltételezhető, hogy egészen addig, amíg van esély a törvénytelenül felbontott kapcsolat helyreállítására. A nem hívőkre a lelkiismereti szabadság elve miatt nem kényszeríthetők az új szövetség erkölcsi normái. Semmilyen erkölcsi norma nem kényszeríthető rájuk. De aki hívő és szenved a házasságában, annak viszont fontos ismernie, fontos megjegyeznie és komolyan vennie a biblikus váló okokat, úgyhogy nézzük meg őket még egyszer, most itt a végén, tehát foglaljuk össze a biblikus váló okokat. A hívő ember újra házasodhat, ha a válása Isten törvénye szerint is legális. Isten törvénye szerint legális váló ok az az, ami a bibliai házassági fogadalom megszegése. Tehát ezek a házastársi hűtlenség, a házastársi gondoskodás, azaz a másik testi szükségleteinek, az ételének, a ruházatának vagy a testi szerelem iránti igényének a hanyagolása, és ide tartozik a hanyagolásba az elhagyás és a bántalmazás. Tehát ez a csokor, ezek a Biblia által elfogadott váló okok. De mit mond Pál annak, akit akarata ellenére elhagyott a házastársa? Meddig terjed az elhagyott házastárs szabadsága, ha az elhagyó fél elmegy ugyan, de válni azért nem akar. Csak addig terjed, hogy ne éljen együtt azzal, aki elhagyta? De továbbra is legyen engedelmes feleség, vagy szerető, türelmes férj? Tűrjön és szenvedjen a jogi kiszolgáltatottságtól? Nevelje fel egyedül a gyerekeit? És ha a másik megunja a kalandozást, akkor szelíd és csendes lélekkel éljen vele tovább? Vajon ezt mondja? Vagy arra is szabad, hogy elváljon tőle? Azt gondolom, hogy annak alapján, amit itt átnéztünk, arra következtethetünk, hogy az elhagyás következtében az elhanyagolás esete mindenképpen fennáll. Úgyhogy aki elhagy, az nem gondoskodik a szükségleteidről, nem gondoskodik az ételedről, a ruházatodról és a testi szerelemről. Úgyhogy ez kimeríti ezt. Összefoglalásul nézzük meg, hogy miről volt most szó. Az új szövetségben, tehát Jézus is és Pál is megerősítette, amit az Ószövetség törvénye kimondott, a vállóokokról. Itt a négy vállóok. A négy vállók az a házassági fogadalomnak, a házassági szerződésben tett ígéretnek a megszegése, a hűség megszegése, a gondoskodás megszegése, ételről, ruházatról, gyengétségről, és az elhagyás és a bántalmazás is ezt az ígéretet szegi meg. A házasság Isten szándéka szerint életre szóló szövetség. A megbánt és elhagyott szerződés szegést elsősorban meg kell bocsátani. De Isten engedélyezi a válást, ha a szövetség megszegője nem hajlandó elfordulni a bűntől. A biblikus alapon elvált vagy elhagyott ember pedig szabad arra, hogy új házasságot kössön. Nincs olyan kitétel a Bibliában, hogy elválhatsz, de nem házasodhatsz újra. Ezt mondja a válásra és a házasságra az új szövetség. Azok számára, akik esetleg mélyebben érdeklődnek az ilyen, ez iránt a téma iránt, a források jó része ebből a könyvből származik, meg lehet keresni az interneten, David Instone Brewer nevét érdemes megjegyezni, hogyha rákerestek, akkor nagyon sok mindent találtok még, amit ő erről írt, és ebből a könyvből is sok részletet. Azon kívül pedig, amit ígértem, a házasságról és a gyereknevelésről sok hasznos írást találsz a weboldalamon, a bibliai.com. A Pálhegyi Feri bácsinak is rengeteg írása ott van. Aki pedig a felkészülés közben a részletes, hosszú és fárasztó bibliatanulmányomra kíváncsi, ami tartalmaz sok olyan kérdésre is választ, amire itt időszűkében nem volt lehetőség. Ez egy 25 oldalas bibliatanulmány a válásról és az újraházasodásról, sokkal több bibliai rész, korabeli leletek és egyéb forrásanyagok, ez mind együtt, egyben, csak önnek és csak most. Aki ír nekem egy e-mailt erre az e-mail címről, hogy krisztamamikukac@gmail.com, annak szívesen elküldöm. És köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük, Krisztine! Úgy gondolom, illetve úgy látom a Biblia alapján, hogy a megbocsátás minden esetben kötelező. De aki nem hajlandó abba hagyni a házasságtörő kapcsolatát, attól kötelező elválni. Legalábbis ez következik ebből. Tehát megbocsátok, de nem tűröm el. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy bármit megtehet. A házasságtörő asszonynak Jézus azt mondja, hogy én sem ítéllek el, menj el, szabad vagy, de többé ne vétkezz. Szereti ezt az asszonyt, de a bűnét ki nem állhatja. Én azt hiszem, hogy ez egy alapvető szemléleti dolog a Bibliában. Egy német könyvet is hadd ajánljak, Bruno Schwengeler, Ehe Scheidung und Wiederheirat, tehát házassági elválás és újraházaskodás. Lényegét tekintve ugyanezt tanítja Schwengeler ebben a könyvében. Magyarul ez nem jelent meg, Ethos kiadás egyébként, a Schwengeler az Ethosnak a vezetője. Na hát a doboz ott van, attól tartok, hogy ez a téma azért elég sok kérdést vet fel. Ha sok kérdést dobtok a dobozban, bajban leszünk, mert a következő héten is egy fontos téma lesz a gyermekekkel kapcsolatban. A gyerek, mint ajándék és teher, ugyanakkor várjuk a pasaréti énekkart, és ők is fognak énekelni nekünk, és át is kell adnunk 7:30 legkésőbb a termet, de hát ugye Kriszti nagyon dinamikusan tud beszélni, leginkább ő fog beszélni egy hét múlva is, erre számítsatok. Direkt módon van-e valakinek sürgős kérdése? Most élőszóban. Tessék.
Nekem csak egy kérdés.
Jó hangosan.
Inkább az előadóhoz, hogy azért csak megerősítést kérnék, hogy az elhanyagolásnak azért el kell érnie egy adott mértéket, hiszen hát kisebb-nagyobb fokú elhanyagolások a házastársak között előfordulhatnak, de úgy gondolom, hogy van egy adott szint, ami hogyha már mindenen túlmegy, akkor van ez a Bibliában szereplő vállók, tehát akkor lép életbe.
Természetesen. Ezeknél a vállókoknál ezt Isten előtt kell megnézni, hogy ez milyen. Mert ha valaki ürügyet keres, az soha nem jó. Tehát ha valaki azt fedezi fel magába, hogy keresek egy ürügyet, hát ha ez még belefér, akkor az, amíg az van valaki, mert addig biztos, hogy az nem egy jó állapot arra, hogy az ember döntsön. De amit a papa mondott, ezt nem akarom elismételni. Van olyan helyzet, ami nem ez, gondolom, amire most gondoltál, amikor kötelezőnek is lehet mondani, de azért alapvetően a hívő embernél elsősorban az a jó, hogyha a saját szemünkben keressük a gerendát, és a másiknak a szemében pedig a szálkát, azt elnézzük, megbocsátjuk, megértjük, és azzal együtt szeretjük, ez a házasságnak a lényege. Viszont a másik oldalról pedig, hogyha valaki direkt gonoszul visszaél azzal, hogy azt úgy érzed, hogy tudja, hogy te egy Isten tisztelő, Istennek engedelmeskedő, jámbor lélek vagy, akkor ott meg kell húzni a határt.
Hát lehet, hogy fölösleges még hozzáfűznöm, de azért hadd tegyem mégis. Én azt gondolom, hogy emberi természetünkre, megromlott emberi természetünkre jellemző az, hogy könnyedén kijelentjük azt, hogy ezt már nem lehet bírni. Aztán kiderül, hogy lehet bírni. Hű az Isten, hogy nem hagy titeket fejebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Úgyhogy ne mondjuk ki könnyedén azt, hogy ezt már nem lehet bírni, küzdeni kell érte. De hogyha egy férj kijelenti, most arra az esetre gondolok, amikor először mondtam egy asszonynak, hogy adja be a vállókeresetet, az azután történt, hogy a férje kijelentette, nem érti, hogy mi baja van a feleségének, mert amióta van ez a lány, akivel ő rendszeresen nem életet élő, sokkal nyugodtabb, és ő hajlandó a feleségével is szexuális életet élni, na ezután azt mondtam, hogy adja be a vállókeresetet. Szóval ezt nem szabad eltűrni. Szóval itt erről van szó, mert ez bűn, pártolás. Szóval kemény esetekre kell gondolni. Vagy arra nem csak a feleséget szokták bántalmazni, vannak, hát főleg férfiak sajnos, akik rendszeresen keményen bántalmazzák a gyerekeiket, nem úgy, hogy adnak neki egy pofont, hanem úgy, hogy orvosi segítségre van szükség, az ilyet nem szabad eltűrni. Az egy ilyen áll szeretet ezt eltűrni. Épp a szeretet követeli azt, hogy az ilyenek kapjanak figyelmeztetést. Nem tehetnek meg bármit. Én azt hiszem, hogy erről van szó lényegében. Na, úgyhogy köszönjük a kérdést, ez fontos volt, hogy azért ezt tisztázzuk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy olyan kérdéskomplexum ez, hogy nem csodálkoznék, ha még sok kérdést generálna. Tessék!
Azt szeretném kérdezni, hogy mond-e valamit a Biblia arról, hogy mi legyen a gyerekekkel. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk a férje hibás a válás miatt, de a gyerekekhez ragaszkodik.
Hát én nem tudok ilyet. Be tudsz ilyet? Tehát, hogy az elváltak esetében mit mond a gyerekekről, a hívő ember számára egy alapvető mondat elhangzik, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez pedig azt jelenti ebben az esetben, hogy a gyerekek érdekét kell figyelembe venni. Mert mondjuk egy jogi procedúránál nem mindig veszik ezt figyelembe, ott küzdenek. Sokszor szétszakítják a gyerekeket, mert ugye presztízs kérdést csinálnak abból, hogy ki kapja meg a gyerekeket, pedig hát mi nem vagyunk tulajdonosai a gyerekeinknek. A gyerekek érdekét kell figyelembe venni. Elvileg figyelembe veszik. Azt meg szokták kérdezni, hogy a gyerekeket meg szokták kérdezni, hogy kivel akarsz maradni, a mamával vagy a papával. De ez nagyon sokszor nem zárul itt le. Akkor hoznak valamilyen döntést, aztán később, ahogy a gyerekek fejlődnek, néha maguk a gyerekek változtatnak ezen. Egy dolgot talán érdemes mindenkinek figyelembe venni, hogy az elvált házastársat, mondjuk az elhagyót, aki elment, a gyerekek számára sose szidjuk. Ők maguk fogják látni később a helyzetet, ahogy nyiladozik az eszük. Tehát ne tápláljunk bele a gyerekekbe azt, hogy gonosz ember az apátok, vagy gonosz ember az anyátok, hogy ezt tette, ezzel ne terheljük meg őket. Nem tudom, egyetértesz ezzel?
Nagyon egyetért.
Jó, köszönöm. Na, hát akkor én hadd mondjam a megszokott mondatot. Komolyan gondolom, hogy Isten velünk viszontlátásra. Az első tagot is, hogy Isten legyen veletek, miközben hazamentek, és gondolkoztok tovább ezeken a kérdéseken, és viszont látásra. Úgy látom, hogy vannak itt még üres helyek, ugye legközelebb a gyerek témához hozzon mindenki magával még egy embert. Akkor Isten velünk viszont látásra.